Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról tárlata című műsorban ezúttal Solymárra látogattam el, a dr. Jablonkai István helytörténeti gyűjteménybe, ahol Jablonkai Máriával beszélgettem, illetőleg Farkas Júliával fogunk mindjárt rövidesen beszélni. Ugyanis az ő kiállítása nyílt meg, művész tanár, és a kiállítását dr. Prokop Mária nyitotta meg.
Prokop Mária így ír a vendégkönyvbe, nagy szeretettel. Gratulálok Júlia művésznőnek a csodálatos lélekemelő rajzokért, amelyek között újjászületik az ember. Ráébred a világ szépségére, amelyek azért vesznek körül bennünket, hogy megtanítsanak, miben áll a boldogság. Júlia vidámsága árad a rajzokból, és betölti a látogató szívét. Nagy köszönettel a rendezőknek is, dr. Prokop Mária.
Megérkeztünk a kiállításba Farkas Júlia művésztanárral, akinek gyönyörű szép rajzai körbe a falakon mindenütt ránk mosolyognak. Szeretném megkérni, hogy mutassa be röviden, milyen képek is láthatók itt.
Köszönöm szépen a meghívást. Elsősorban köszönetet szeretnék mondani a Kultúrháznak és a múzeumnak, és különösen Jablonkai Marikának a meghívásért. Évekkel ezelőtt is volt itt kiállításom. Ez most egy búcsú kiállítás, mert elköltözöm a környékről. Ezek a rajzok az utolsó évnek a munkái. Egy-kettő van a régiek közül, a makói kápolna, egy makói képeslap, ugyanis én makói születésű vagyok.
Nagyon sok növényi motívum van. A növények ennyire közel állnak a szívéhez, vagy csak az utóbbi időben keltették fel az érdeklődését?
Nagyon közel állnak hozzám. Nagyon közel állnak hozzám. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a hagymakertész nagyszüleimmel nőttem föl. Erre nagyon büszke vagyok. Nagyon sokat voltunk a szabadban, a földeken. Picike koromban nagyon megszerettem a növényeket. És rajzolni akkor kezdtem el, amikor még állítólag írni sem tudtam. Ezt mondták a családban. Nagyon szeretem a növényeket, rengeteget sétálok, régen skicceket csináltam, tanulmányokat végeztem, de most már általában műtermi munkát végzek, tehát otthon rajzolok.
Itt, ha körülnézünk, a kiállításon 70-80 kép látható.
Igen.
Ha ki akarnánk választani, ki akarnánk emelni belőle néhányat, melyikek lennének azok?
Az előző mondataimhoz kötődve, ez a Makói tavasz című képem, úgy született, hogy Makón voltam otthon látogatóban, és a makói főtér lila hagymavirágokkal van teliültetve, és ringtak a szélben, és mikor visszajöttem Budapestre, akkor rajzoltam ezt a képet. Nagyon szeretem ezt a képet, és mindig a nagyszüleim jutnak eszembe.
És ez van a meghívónak.
Igen, az egyik része. Igen, igen, ez van, igen, 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 igen. Egyik kedvenc képem. Azután azt hiszem a következő, ez a hat kép, ez egy sorozat. Három kép, mezei, útszéli, árokszéli, az a címe is, hogy úton is útfélen, úton útfélen pontosabban, és a kertem a másik három, az pedig a kertben lévő virágoknak a kompozíciója. Hát az elsőnek van a legérdekesebb története, úgy született, hogy versenyre készültek ezek a képek, a Pesti Dekuti festőversenyre. Reggel jelentkeztem, természetesen nagyon korán ott voltam, regisztráltattam a papírokat, és kimentem utána a buszhoz, hogy megyek haza rajzolni, már nagyon-nagyon-nagyon izgultam, hogy amit elterveztem, az sikerülni fog-e. És nagyon soká jött a busz. Fél órát kellett várni, és elkezdtem szemlélni a buszmegállóban lévő virágokat, lehajolva. Hát többen megálltak és nézték, hogy vajon mit nézhetek ott a fű között. Kérdezték, és mondtam, hogy le fogom őket szedni, mert szeretném lerajzolni. Hát egy csukorral a kezembe áldogáltam, a busz majdnem elment a hátam mögött. Mire szóltak, hogy talán, ha gondolom, akkor felszállhatnék, mert ez az én buszom. Hazamentem, hát a virágom elég elkókat, gyorsan vízbe tettem, és azonnal elkezdtem dolgozni. Ezt a 6 képet körülbelül 4 óráig készítettem, rövidebb étszünettel, és utána bevittem a zsűri elé. És a legnagyobb meglepetésemre, és nagyon-nagyon-nagyon nagy örömömre, mind a 6 díjat kapott. Nemrég volt a díjátadó, nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam.
Tényleg nagyon szépen néz ki.
Köszönöm szépen.
Ez a rajzos jelleg hogyan alakult ki? Általában az emberek a színeset szokták kedvelni, amikor különböző színekkel virítanak a növények.
Sokan meg szokták kérdezni. Tulajdonképpen én festő voltam nagyon sokáig, és a 80-as évek legelején kezdtem el rajzolni, de nem ebben a stílusban. Akkor egy gerincbetegség miatt nem nagyon tudtam vinni az állványt, a festőállványt, meg a festő felszerelést, és egy művésztelepen a kollégák közölték velem, hogy hát nem gondolod, hogy mindig visszük a te holmidat, hát ott a ceruza is rajzolj. És azóta rajzolok. De van egy másik képen, aminek még érdekesebb története van, ez a Makói kápolna. A Sulymár iskolába tanítottam, nem rajzolt, én az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek nevelését tűztem magam elé, és ebbe próbáltam valami újat alkotni évtizedeken keresztül. Ez a hobbim tulajdonképpen, a végzettségem rajztanári, de a hobbim az mindig a nevelés volt, mindig. Ez a kápolna Makóna Kálvária utcán található. Ez a hátulja a kápolnának. Úgy született, hogy a tanítás mellett nem olyan nagyon tudtam csak művésztelepeken dolgozni, festeni, megrajzolni. És délután tanítottam, tanulószobai foglalkozást tartottam, és a dobszó oda hallatszott a terembe. Fölöttem volt a dobterem, és egyszer fölmentem, és mindig nagyon szerettem volna dobolni, tanulni. És fölmentem a kollégához, és megkérdeztem, hogy esetleg beiratkozhatok-e. Ő mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy így jóval 60-on túl már egy kicsit furcsa a dolog, de azért fölvett engem, és szorgalmasan jártam dobolni. Úgy igazán nem tanultam meg. De mikor fizetségre került volna a sor, akkor azt mondta a kollega, hát azt egy nyugdíjas nem biztos, hogy meg tudja fizetni amennyi, bekerülne ez a sok dobóra, de úgy tudja, hogy én rajzszakos vagyok, és ha rajzolnék, az nagyon szívesen venné. És akkor leültem, és elkezdtem dolgozni egy hétvégén, hogy hétfőn be tudjam vinni az iskolába a kollégának a meglepetést. Hát azt hiszem így kezdődött.
Ez teljesen más stílusban készült, szinte olyan, mint egy festmény, mint egy színekkel készült festmény.
Igen.
Milyen korszakokat különít el, vagy tart számon az életében?
A legjelentősebb az hiszem a festészet volt, a festészettel foglalkoztam, és nagyon jó mestereim voltak. Aradi Jenő, Somodi tanár úr, és sokan mások, biztosan most látnák a rajzomat, nem hinnék, hogy én rajzolok. Az volt az egyik legjelentősebb, akkor nagy részt még Szegeden is, környékén is Makón éltem, és utána fölkerültem Budapestre, akkor nagyon sokat foglalkoztam a pedagógiával, idő kevesebb volt, akkor jött ez a grafikai vonal. De volt egy ilyen árnyékolós korszakom, mint ez a hagymás kép. Kétféle képet készítettem a makói tárlatomra, és ebből lett a képeslap. A másiknak van a közepén egy makó felirat, és hát ennek meg egy hagyma. És becsempésztem a nagymamám házát, mert azt mindig becsempészem mindenhova.
Ez a baloldali.
Ez a régi Maros híd, ez a dédinek a háza, ez a kápolna.
Mellette.
És akkor ez pedig a Makovec féle hagymaház, itt a hagyma mellett. Így ez a Maros régi híddal, igen. Polgármesteri hivatal, ez a jobb oldali egyébként.
A festészetben is a tárgyak természeti képek ragadták meg, vagy ember alakokat
Nem, igen. Akkor a főiskolán, amikor kötelező volt, nem, igen, valahogy nem tudom. Viszont nagyon szeretek novellákat és verset írni, és ott igen. De az emberekről szoktam írni. Szoktam írni az idős otthon életéről, a gyerekekről ilyen kis novellácska féléket, meg a kiállítás megnyitón elhangzott az egyik kollega tolmácsolásában, a Hagyma Fődön című novella, amit helyhiány miatt nem tudtunk kitenni, de meghallgathattuk, és csodálatos volt. Jó lenne egyszer ráírni és összegyűjteni, és külön kiadni a novellákat meg a verseket, hogy megmaradjon. Mondjuk a tanítványaimnak.
Ezek mellé, a novellák és versek mellé illusztrációt is készített, vagy ez teljesen egymástól független?
Nem csináltam még eddig, de sokan kérdezték is, gondoltam már rá, hogy ha ebből könyv születne valamikor, akkor nagyon jó lenne. De talán a hagyma virágos kép, meg a hagyma földdel kapcsolatos írásaim talán összefüggőek.
Milyen további tervek vannak, illetőleg... Szó volt a makkói kiállításról, igen. De máshol is vannak kiállításai. Milyen formában alakulnak ezek a kiállítások?
Két egyesületnek vagyok a tagja, szervezetten részt veszek minden tárlaton szinte, meg szoktam versenyekre járni, pályázatokon részt venni, mindig kiválasztom a nekem legjobban tetszőt, meg ami az én stílusomhoz illik. Néha nagyon megdolgozom a téma miatt, mert... Most is a Független Magyar Szalon kiállításán az egyik teremben a fénnyel kapcsolatos képek vannak, és nekem ez így virágban kifejezve roppant nehéz volt, és gyűjtöttem az anyagot, hogy lehetne, mint lehetne, és aztán valahogy mégiscsak sikerült ilyen napraforgós, forgófejű virágokat készíteni, amit elfogadtak, és két darab ki van állítva. Mezőgazdasági könyvtárnak a
Vármezőgalériában,
igen.
Ahogy nézem a képeket, némelyik kép olyan, mintha egy biológia könyvből, vagy egy növény határozóból lépne ki, annyira pontos, precíz, részletekbe menő, ezek hogyan készültek, és milyen céllal?
Nem is teljesen olyanok szerintem, mert melyiket is nézzem, például itt ezt a Hangulat című képet, végül is ki van fordítva a feje ennek a bogyós növénynek. Ezt kékes tetőn szedtem, és ott is készült, nem tudom pontosan, hogy mi a neve. És a szár rész, az oldalt látható, a felső, a bogyó része meg olyan, mintha fölülről nézni az ember. Tehát nem teljesen olyanok. A régi korszakomban volt olyan, hogy... nagyon-nagyon árnyékolt és pontoságra törekvő művek készültek. Most ez más. Volt egy ilyen egyvonalas korszakom, volt egy ilyen sűrű korszakom, amikor növények fejét, vagy növények levelét, vagy pedig gajacskákat, vagy bimbókat, tehát valami, attól függ, milyen évszak volt, készítettem, vagy itt vannak a termések például. Ez a mostani, azt hiszem ez a legutóbbi, ahogy mondtam, hogy másképp van ábrázolva, nem úgy, mint egy növény határozóban.
Tehát stilizálva, különböző nézetek keverésével.
Igen. Hát azt nem tudnám megmondani pontosan, hogy jött ez, de ezek a
legutóbbi művek.
Ezek, még valahol van ilyen. De ezek a legkésőbbiek.
Itt van egy olyan, amelyik, mintha egy képregény lenne, így egymás alatt, ahogy következnek a sorok.
Igen.
Ez hogyan jött létre?
Hát ennek érdekes története van, egyébként az a kedvencem, az az árnyékoltabb, az is egy pályázatra készült, Fény felé a címe. Hát nagyon nehezen oldottam meg, hogy legyen fény ebből az apró kis parasztházacskákból, de azt hiszem, hogy sikerült, mert az alja felé már világosodik, nincs annyi árnyék, a háztető, a kémény, meg az ablakok, meg minden. Összekapcsoltam a fénnyel. De különben, ez egy kicsit régebbi már, de azt hiszem a szalonnak a kiállítására készítettem ezeket az aprócska házakat. Én úgy gondoltam, hogy akkor Makón voltam éppen, hogy kimegyek a városnak a szélére, és keresek ilyen kis csavart, náttetős kis összeomlott házakat, és abból csinálok képet. Egyet-kettőt találtam, és hazamentem, és utána született meg ez a több házas pici sorozat, házsorok egymás fölött. De érdekesnek találta mindenki. Érdekes.
Nagyon előtt a többitől.
Igen.
Van még egy kérdés.
Igen.
Állatot nem látok.
Nem.
Holott rengeteg természetkép van, stilizált természetképek, ilyen határozó jellegű képek,
igen,
amik nyilvánvalóan nem azok. Van ez a képregény, stílus, hogy így nevezzem. Vannak a kompozíciók, amik olyan csendélet jellegűek, de állat sehol nincs, pedig az is a természet része. Ez hogy alakult?
Nem szoktam, csak a kötelező. Mikor kötelező volt, akkor állatot nem szoktam, de nagyon csodálom a kollégáknak az állatos képeit, de nem szoktam rajzolni már ilyeneket. Festeni se festettem állatot. Érdekes, ez így alakult, hogy táj és ház. Mikor festettem is táj és ház. És most meg ezek a virágkompozíciók. Most ez a legutóbbi. Egy időben voltak házak, csak ház. Akkor, amikor a festést abba hagytam, akkor a cáki pincéknél rajzoltam, Kőszegen voltam művésztelepen, és hasonfekve, mert nem tudtam ülni se állni se, és a cáki pincét rajzoltam le először. Ezek a képek már nincsenek meg, mert a solymári kollégáknak ajándékoztam az előző kiállítás után.
Fényképformában
sem? De úgy megvannak. De most már nem tartom meg a képeket, mert nem tudom hova tenni, mert rengeteg kép van. Nagyon sokat elajándékoztam, sokat.
Milyen művészi tervek vannak?
Most költözöm a héten, nagyon közel, mert a pénteki nappal az Ódri Árpád művész otthonba, ahol azt hiszem, hogy színház közelben leszek. Én színházban is dolgoztam, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Azt hiszem, újból kezdeném akkor a pedagógiát, a képzőművészetet és a színház művészetet összekötném. Hát, hogy mik a terveim? Kollégák olyat tanácsoltak, hogy nekem, hogy galéria felé próbáljak valahogy menni, az könnyebb, mint a sok kiállítás, mert ez azért nagyon sok előkészülettel jár, fizikailag én nem tudom vinni a képeimet, hozni, meg nem is vagyok olyan szereplős típus, tehát kifejezetten izgulok egy-egy megnyitó előtt, és akkor mindig megfogadom, hogy legközelebb már nem fogok ilyen önálló kiállításon részt venni. Hát, ha nincs idő, akkor annyit szeretnék mondani, hogy még egyszer nagyon-nagyon köszönöm Solymáron mindenkinek, hogy a megnyitóra ilyen sokan eljöttek, megtiszteltek engem a képeket, és valami varázslatos műsort varázsoltak ide erre a nagyon-nagyon szép pici udvarra. Köszönöm a szereplőknek, és professzorasszonynak, Prokop Máriának a csodálatos szavait. Ez nekem nagyon sok erőt adott a további rajzoláshoz. És nem szakadok el Solymártól, vissza fogok jönni. Mindig jövök azért, hogy a nagyon messze nem kerülök, csak a belvárosba.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat Solymáron a dr. Jablonka István helytörténeti gyűjteményben, és itt, ahogy állok a gyűjtemény első termében, bizony több ezer évre tekintünk vissza. Mit lehet itt látni?
Ez a helytörténeti gyűjtemény Solymárnak, amely település a Pilis-hegység és a Budai-hegység között található, a fővárosnak az észak-nyugati szomszédságában, ez a terület tehát több mint 3000 éve lakott. A bronzkor középső szakaszából a vatyai kultúra idejében már a mai Mátyás dombon álló vár helyén laktak emberek, akiknek a kultúrája magas művészi igényről tanúskodik. Ismerték a szövésfonást, használták a zablapálcával a lótartást, és az őrlőkővel elmorzsolt gabonából készítették az egyszerű lepényeiket. Paticsházakban laktak, amelyek egy veszőfonatú alapot jelentenek, és ezt agyaggal kitapasztották. Tokosbaltát használtak, és a kerámiaik pedig többféle díszítményt mutatnak. Értékesek, szépek, bütykös, vonalmintás és pötty díszítés egyaránt megfigyelhető ezeken a szép igényű kerámiákon. A bronztekercs pár pedig kb. 30-40 évvel ezelőtt az akkori korszaknak az iskolai emlékei közé tartozik, hogy a vasgyűjtésbe vitték be a tanulók, és a tanár úr jó szemmel kiemelte, és így nem került beolvasztásra a solymári gyűjtemény egyik érdekes és szép darab párja.
Lehet tudni, hogy hol került elő, hogy meddig őrizték a családnál?
Tulajdonképpen nem őrizték sem eddig sem, hanem amikor a árokásár zajlott, egy vízvezeték lefektetéséhez készült az árok, ez egybeesett azzal, hogy a vasgyűjtés napja is volt, és ahogy ott dobálták ki a tárgyakat, és a mindenfélét a földdel együtt került ki az árokpartra ez a két bronztekercs, és tulajdonképpen a gyerekek meg észrevették, behozták, és megmenekült az enyészettől ilyen formán. Most már restaurálva van.
Pontosan lehet tudni, hogy hol van, hogy a zároknak melyik részén volt, tehát később hitelesítő ásatást végeztek?
Nem, erről nem szereztem tudomást. Ennek a pontos árok helyét sem tudom megnevezni, csak annyit, hogy valahol a Solymári annak ápolna környékén. De nagyon érdekes, hogy a településünkön ennek a vatyai kultúrának a leletanyaga innen, onnan, amonnan egyaránt előbukkan, elég nagy kiterjedésű területről van szó.
A későbbiek során éltek itt az eraviszkuszok. Emlékeik találhatók itt a gyűjteményben?
Az eraviszkuszok, mint a kelták itteni csoportja, akik beolvadtak és romanizálódtak, és a római polgárokhoz kötődtek, és az utódaik is rómaiakká váltak. Olyan leletanyaggal nem örvendeztették meg az utókort, egyelőre nem látunk ilyet a solymári gyűjteményben, ami jó leső lenne, ha ide kerülhetne. De amikor az Osan építése zajlott, ez 2005-ben történt, akkor a leletmentő ásatásoknál bizony kiderült, hogy az eraviszkuszok sírköve, amit sehol máshogy nem találtak, azt kiásták. Sajnos, noha én nagyon szerettem volna, hogy az Osan ásatásból régészeti kiállítás bemutatása kerüljön végre a lakosság számára, erre minden mai napig nem került sor.
Terve sincs mivel?
A tervek megvoltak, engedély is volt rá, aztán többször igazgatóváltozás történt a Szentendrei Múzeum élén, és jelen pillanatban ez nem került újra szóba. Bár én szeretném továbbra is.
Más sírkövek is találhatók itt a gyűjteményben.
Hogyne, a rómaiak telepe is itt volt a solymári várdomb közelében, ahol a két patak találkozik a várhegy alatt, ott római villáknyomaira is bukkantak, és a vár szomszédságában pedig föltárták egy temetőnek a területét. Amikor egy hatalmas cserépgyárat kezdtek építeni az 1970-es években, akkor a földgyaluk roppantották össze azt, amit a múlt megőrzött, és amikor ennek híre ment, hogy onnan mindenféle cseréptárgyak kerülnek elő a földből, akkor a helytörténeti társaság tagjai az elkötelezett dr. Valko Arisztid régésszel és dr. Jablonka István helytörténeti kutatótanárral, a későbbi múzeum alapítóval, a helyszínre siettek, és a Nemzeti Múzeum értesítésével azonnali leállítása történt az építkezésnek, és a leletmentő ásatás megindult. Ennek a során 150 síros római temetőt még sikerült megmenteni, a leletanyag pedig a Nemzeti Múzeumba került szinte 99%-ban.
És ez a gyűjtemény hogyan jött létre?
Az 1966-os Solymár 700 éves fennállását ünneplő ugyanez az elkötelezett lokálpatrióta csoport, akik fontosnak érezték, hogy a közösség múltját dokumentálják, megőrizzék, mentsék a jövőnek, ők szerveztek egy csodálatos kiállítást, amely a múltat, a közelmúltat és a régmúltat, a régészeti leletektől kezdve a néprajzi örökségen keresztül a Solymárról készített festményeken át bemutatta a lakosságnak. Nos, ők úgy gondolták, hogy ezt meg is kell menteni a jövőnek, és az 1970-ben alakult helytörténeti társaságnak a célkitűzései közé tartozott, hogy múzeumot is hozzanak létre. A 70-es ásatási időben ezek a római leletanyagok nem kerülhettek a múzeumban, mert akkor ez még nem létezett. 72-re nyílt meg, és azóta sok átalakításon ment keresztül, és ma egy szépen felújított gyűjteményt látnak a látogatók, amit remélem, hogy szeretettel meg is néznek majd.
Itt nagyon sok fénykép látható, ásatási fénykép.
A rómaiak tehát közel 300 évig éltek ezen a területen. A szomszéd Aquincum szomszédságában tulajdonképpen ez csak egy kis telep lehetett, de mégis jelentős, és a mi múltunk szempontjából mindenképpen meghatározóan fontos. A sírjaik kétféle temetkezésre utalnak. Egyrészt urnás temetkezés nyomaira bukkantak a régészek, másrészt pedig csontvázas temetkezéseket is találtak. Ebből az időből teraszigilláta töredékek, továbbá ruhakapcsoló tűk, fibulák láthatók a gyűjteményben, és a kerámia edényekből, a sírmelékletekből származó korsók, tálak, amik a túlvilág felé hallódó léleknek a biztosítását szolgálták.
Következő korszak mi volt?
A római temetőnek érdekes módon a peremén újabb sírokra bukkantak, és egy újabb régész csapat munkáját jelezte ez a feladat. Avarsírokat találtak, két lovas harcos köré 50 másik harcosnak a csontvázaira bukkantak, köztük nagyon szép ezüst veretes csatöredékekkel, illetve egy csodálatosan míves, filigrán, gyönyörű, törékeny ezüst fülbevaló került elő. Ez a Nemzeti Múzeum kiállításában volt még a népvándorláskori kiállítás idejében. A későbbiekben a honfoglalás idejéről egy kardot őriz a Nemzeti Múzeum, majd nagyot kellett lapozni az időben, hogy a Solymári vár építéséről szó kerüljön. De 1266-ban adják oklevelesen először említés szerint, 1266-ban a nyulak-szigeti apácáknak, Nána Komesz, Nána birtokos, ezt a területet az apácák számára, és majd ezután következik 1370-80 körül a Solymári vár épülése Lackfi István Nádor idejében. Ő nem sokáig örülhetett a várának, mert Zsigmond királlyal konfliktusba keveredett, és ez a családja életébe is került. Körülbelül 200 évig állt fönt ez a Solymári vár, közte 9 királyi birtokos és sok főúri birtokos család örömére szolgált, hiszen II. Ulászló kifejezi az oklevelében, hogy mennyire szeret itt vadászni, pontosan így hangzik. Mi Ulászló magyar és Csehország királya tudtul adjunk mindenkinek, akiket illet, hogy mivel Salmár, Solymár vár a Pilis megyében, a mi budavárosunk szomszédságához, oly kellemes és igen alkalmas helyen fekszik, hogy mindőn mi mérhetetlen gondjaink és aggodásaink miatt, amelyek néha kifárasztanak bennünket, és így Budán a fáradtság vesz rajtunk erőt, mindig ki tudtunk oda vonulni felüdülés és vigasz céljából, amit leginkább a vadászatban érünk el, és ott a vadászatban gyakorolhatjuk magunkat. Ez az első hiteles említés arról, hogy valaki szeret Solymáron létezni, lenni, legfőképpen pedig vadászni, hiszen egy királynak ez csak egy volt a sok hatalmas birtoka közül, ez csak egy kicsi birtok volt, de vadászatra remek, és közel a fő palotájához.
Mikor került Mátyásnak a birtokába, vagy hogyan?
Tulajdonképpen érdekes, hogy az iskolánk és alapítványok viselik Mátyásnak az egyik legnagyszerűbb reneszánsz uralkodónak a nevét. Ő mégiscsak egy évig birtokolta a Solymári várat, és utána a fiának adta 1480 körül valamikor. Korvin János hosszabb ideig birtokolta a várat, és abban az időben, amikor Mátyás szerette volna, hogy a fia legyen az utóda, akkor Korvin Jánosnak a kezén akkora óriási birtoktestek és városok és várak tömege volt. Ilyen formán talán az ország leggazdagabb főura lett. A Solymári várat többször átépítették, és érdekes módon Mátyás jelképeit is ábrázoló kályha szemek, illetve pontosabban majolika csempék, és amúgy pedig kályha szemtöredékek is előkerültek. Érdekes, hogy Mátyás emblémáiból mondjuk a hollót, meg a gyűrűt, azt mindenki ismeri. De hogy hány más emblémát használt, impresszát, amit sokan nem ismerik ezt a kifejezést, azt nem nagyon tudják, hogy a hordó, a méhkas, az armilláris gömb ugyanúgy Mátyás jelképei közé tartozott, és még sorolhatnám a többit is, de a holló és a gyűrű ment át leginkább a köztudatba.
Szoktak a solymári diákok, felnőttek jönni, megnézni és tudakozódni ezek iránt, a tárgyak iránt?
Hát a gyerekekről mindenképpen mondhatom, hogy igen, mert rendszeresen múzeumi órákat szervezek. Az alsó tagozatos diákjaink napközis óráinak időszakában hetente a szerdai napon szokott két osztály egymás után egy-egy órára eljönni, és akkor egy ilyen tematikus terv szerint haladva igyekszem őket Solymár múltjával megismertetni, pontosan a kronológiai sorrend szerint. Ezekhez, az az órákhoz vetítéses anyagot is összeállítottam, és akkor így az a célom ezzel, hogy a szülőföldjükhöz, ahol felnőnek, jobban kötődjenek, ismerjék és szeressék, hiszen a hazaszeretettek az egyik nagyon fontos alapja az, hogy ismerjék, és sok-sok szállal kötődjenek hozzá. És ezeket a gyökereket vagy szálakat igyekszem megerősítgetni.
Ez azt jelenti, hogy minden évfolyam folyamatosan jön múzeumi órákra, vagy vannak évek, amikor jönnek, és egymást várják az osztályok?
Mivel hogy egy ilyen 10-es blokkot próbáltam összeállítani, ahogy az idő múlik a tanév folyamán, akkor az egyik osztály után jön a másik napközis csoport, a következő napközis csoport, de időnként történelem óra, néprajzi óra ugyanígy zajlik itt a múzeum épületében. Sőt, most már a művelődési ház, mint fenntartó biztosította azt, hogy a helytörténeti csapatunk két tagja történelmi játszóházat szervez, és éppen most legutóbb a római korba kalauzolta el a gyerekeket, és lesz két újabb foglalkozás, szintén a római korba enged bepillantást majd.
Hétvégén vannak, vagy iskolai óra keretében?
Az iskolai órák keretében a néprajzi órák a gyakoriak, de a történelmi játszóház a szombat délelőtt 10 órakor szokott lenni, és nagyon jól érzik magukat a gyerekek, olyannyira, hogy a szülők is ott ragadnak, és akkor együtt játszanak a gyerekeikkel.
Itt vagyunk a következő kiállítási egységben. Mit látunk itt? Olyan, mintha egy szobában lennénk bizonyos helyeken, máshol, múzeumi kiállításon.
Ez a második szoba hivatott azt bemutatni, hogy hogyan éltek itt azok a érkezők, akik az 1700-as évek elején jöttek Schwarzwaldból, Fuldából, ők a sváb népesség volt, akik ma nemzetiségi kultúrájukat nagy erővel és szeretettel őrizve biztosítják az utánpótlás ismereteket a jövőnek. Ennek az egyik hihetetlenül elkötelezett és csodálatos alakja Milbich Jánosné Marika néni, aki dédnagymamaként is törődik azzal, hogy az énekeket, amelyeket az asszonykorussal hosszú ideje énekelnek, CD-n rögzítse, és megtaníthassa az óvodásoknak, vagy a érdekes módon most már a szomszéd települések gyerekeinek is.
A szomszéd település alatt mit értünk? Melyik település?
Török Bálintól, Vörösváron, Pilis-Szent Ivánon keresztül, Budakeszire hívták meg, és vitték el, és még más településekre is, de ezt ő majd pontosabban meghatározza. Annyit szeretnék még az ő munkájáról mondani, hogy a solymári viseleteknek a megőrzésében is éles szerepet játszik, hiszen a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a pályázatán is kétszer indult, és mind a kétszer külön díjat nyert. Elkötelezett, mert az óvodásokat tanítja a nemzetiségi hagyományok megőrzésére, úgyhogy csodálatosan el tudja varázsolni a kicsiket, múzeumi órákon is rendszeresen vesz részt, legutóbb éppen a Budaörsről érkező csoportnak tartott egy olyan részletet ebből a múzeumi megismerésből, amikor nagy szeretettel csücsültek itt a gyerekek, és figyeltek arra, és voltak olyan dolgok, amiket közösen el tudtak énekelni, mert mind a budaörsiek is ismerték, mind a Marika is tudta, és nagyon jó hangulat volt, amikor fölöltöztek a sváb viseletbe, a Marika varta meg a ruhákat hozzá, tehát a kislány viselte a solymári sváb viseletet, a tanítónéniük viselte a solymári asszony viseletet, és a Marika nagymama viseletben volt jelen. Át is adom a szót neki.
Ezeknek a felkéréseknek nagyon örülök. Most legutóbb budaörsiekkel voltunk itt ugye a múzeumban, és meghívást kaptam Csömörre, és a budakalásziak is ma telefonáltak, hogy vállalom-e, úgyhogy boldogan igent mondtam, és akkor a későbbiekben megbeszéljük az időpontot.
Milyen egy tipikus, jellegzetes sváb ének? Hallhatunk valamit?
Most természetesen mit? Nagyon sok van. Talán ez a legjellemzőbb és a legsolymáriasabb, ez az ének, amire én most gondoltam, hogy Plóbicve is, Braunikén, Kötymej Sotzel, Hoszmikén, Vánsznó vízn, tászt veripin, Ipine fessi, Samarerin, Ti Samare mánti szánszokhegy, Hamkóci kín und langirek, Und die vierte Bandlosen fliehen, es soll er schon mal einmal Musik kriegen.
Hát ez valódi sváb ének volt, svábul, tehát a tájszólásban.
Így igaz.
Ezt a tájszólást mennyire művelik?
Hát azt lehet mondani, hogy még az én korosztályom tudja beszélni. Az én gyerekeim megértik, de már nem használják a beszédet. Megértik, úgyhogy a nagymamának köszönhető, hogy amikor ők kicsik voltak, akkor ő mindig svábul beszélt, mert nem is tudott magyarul.
A hagyományok mennyire hagyományozottak, vagy mennyire mint érdekességet hallgatják a solymáriak?
Hát a hagyományokat ápolják a mai napig, én is így nőttem fel, úgyhogy ismerem a hagyományainkat, és ezt viszem az óvodákba is. Mindig egy valamiről beszélek a gyerekeknek, és akkor ahhoz kapcsolódó énekek, mondokák, játékok, körjátékokkal foglalkozunk.
A hétköznapi életben ezek lecsapódnak?
Természetesen, főleg az egyházi hagyományok, a templommal kapcsolatos hagyományok, azok erősen élnek. De nagyon sok hagyományt ugye átvett a fiatalság, például a születi mulatságot már a fiatalok szervezik, és az iskola is rengeteg hagyományt átvett.
Különböző hölgyeket és urakat látunk népviseletben. Ezek milyen népviseletek?
Itt egy mennyasszonyt és vőlegényt láthatunk. Még a 20-as évek előtt ilyen fekete páncsult viselt a mennyasszony, kék szoknyával, sejem szoknyával, fehér kötényel, amit úgy hívtunk, hogy Weiß Prats Fiette, és Mirtus koszorú a fején. A mennyasszony is pontyot viselt, és fekete spanglis cipőt, fehér harisnyát viselt a mennyasszony. A vőlegény pedig sötét nadrágot és fehér kabátot, és neki is ilyen mirtusz csokor volt a mellén, és fekete kalapot, tehát ez egy mennyasszony és vőlegény. Mellette pedig a szülők állnak, a papa meg a mama, a bácsi sötét öltényben van, mellény, kalap, az édesanyja pedig sötét ruhában, neki páncsul a felső része, és ilyen patnvannal, patnnak nevezzük azt, amivel díszítették, és bársonnyal díszítették a felső ruházatot, a páncsult, vagy juppelt, vagy plúznt, mikor mit viselt. A kendő, ez is egy ünnepélyes kendő, sejem kendő. Ennek a megkötési módja nagyon érdekes, mert úgy hívtuk, hogy mint vienek nyopf, tehát az nem bomlik ki, kétszer kell megkötni, és akkor az szépen áll.
A haj mennyire látszódhatott ki belőle?
Szinte egyáltalán nem. A mennyasszonynak egy picit kikandikálhatott a koszorú alól, de a férjes asszonyoknak nem.
Ez praktikus okokból volt, vagy pedig így hagyományozódott?
Ez egy előírás volt, fontos előírás.
Az okát tudjuk?
Igen, akkor nem volt látható az arc, hogyha előre bukik a haj. Mai napig is így van, hogy az unokáimnak mondom számtalanszor, hogy tűzd hátra a hajadat, mert nem látom az arcodat.
Anyán is Csupa feketébe van, de a harisnyája az kék.
Így igaz, ezt a színű harisnyát viselték, de csak régen. A háború után már nem láttam ilyen színű harisnyákat. A kék színt azt nagyon szerették Solymáron, hát a mennyasszonynak a kék színű szoknya is, ugye Szűz Máriát is kék színbe ábrázolták mindig, és én szerintem a Szűz Máriai iránti tisztelet adta ezt, hogy jobban kedvelték a kék színt, mint mondjuk a pirosat vagy zöldet.
Az esküvők mikor voltak? Volt olyan évszak, amikor illett esküvőt tartani, vagy bármikor?
Inkább nyáron tartották az esküvőket, mégpedig azért, mert nyáron csinálhattak ilyen lombsátrat, és ott a szabadban székeket, asztalokat állítottak föl, befették gajakkal, oda tették a szentképet az asztal fölé, meg volt a sorrend, hogy ki hol ül, középen a mennyasszony vőlegény, mellettük a szülők és a keresztszülők, és utána pedig ilyen fokozatosan a rokonsági fok határozta meg, hogy hol, ki hol ül.
Mást is látunk itt a teremben, meg még van két további terem is. Miről nevezetesek ezek?
Ennek a teremnek van még egy nagyon érdekes sajátsága, az emberi életutat közvetíti az ünnepeken és a hétköznapi munkán keresztül. Érdemes alaposan végignézni, és nagyon megható tud lenni, amikor valaki ide toppan és a dédmamáját felfedezi az iskolai csoportképen, vagy a fiatalányok ünnepi viseletében. A viseletnek egyéb szép darabjai a tárlókban láthatók, és a használati eszközök is megtekinthetők, amelyeket a munkás hétköznapokon otthon vagy a szántóföldön használtak. Ha pedig tovább lépünk, a gyűjtemének a harmadik szobájában egy szatócsboltot láthatunk. Ez a mai CBA-nak és összes hasonlónak az elődje, amelyben azért legfőképpen az a meghatározó, hogy ugye egy paraszti kultúráról van szó, ahol a család számára a föld és az állattartás szinte nagyon sok mindent biztosított, szinte mindent megadott, de mégsem mindent. És amit nem, azt meg lehetett vásárolni a szatocsboltban. Tehát petróleumot, petróleumlámpa, búrát, gyertyát, cipőkrémet, kakaót, kávét, süvegcukrot, ötkerféle, vanilincukrot, sütőport például. Úgyhogy ezt a reklámtáblák is mutatják, hogy a régi zománcozott reklámtáblák, hogy mi mindent reklámoztak már abban az időben, meglepő, hogy mennyire régi dolgok a reklámcédulák is. Ilyenből egy gyönyörű összeállításunk van, valaki adományozta. Az egyik oldalán számolták össze, hogy az áru mennyibe került, és mennyit fizet a boltosnak a vevő. A másik oldalán pedig cipőkrém reklámtól kezdve a különböző reklámokig minden látható. Meglepő dolog történt, és ezt egy gyors mondat erejéig megemlítem. Ide toppant egy nagyon idős nénivel a fia és a menye. Mondtam, hogy nézzék meg, hát ha a kitelepítés, ami Solymár egyik, vagy ha nem a legnagyobb drámája volt, amikor a falu lakosságának a több mint felét elvitték Németországba, Marhavagonokba 1946. április 20-a körüli két transporttal, ez rettenetes csapás volt, mindenüket itt kellett hagyniuk, és egy kis meghatározott mennyiségű holmit vihettek csak az ismeretlenbe magukkal. Na és jön ez a látogató, az idős nagymama, valószínűleg búcsúzni hozták Solymára haza, 85 éves körül lehetett, és akkor mondom a fiának, hogy hát nézze meg, hogy hát ha az adósok hitelkönyvébe az 1920-as évekből származó két hitelkönyve, hát ha benne van a nevük. És akkor úgy rögtön olyan rossz érzéssel felelte, hogy nem, hát ők nem tartoztak soha. Hát gondoltam, hogy biztos így van, én nem tudhatom, már se tudom, hogy hívják. És akkor mi történik? Belenéz a hitelkönyvbe, és pontosan az ő nevénél volt nyitva. Előkapta a névjegykártyáját a zsebéből, úgyhogy felújongott, de hiszen ezek mi vagyunk. Úgyhogy olyan érdekes pillanat volt. A gyűjtemény utolsó bemutató terme az egykori gyógyszertárat állítja elénk. 1908-ban érkezett ide Pomázról Kovács Pál gyógyszerész patika berendezésével együtt a gyógyszerész maga, és innentől kezdve volt gyógyszertári szolgáltatás Solymáron. A patika berendezése tehát egy ilyen egyszerű szecessziós vidéki patikának megfelelő. Többször átfestették, úgyhogy a mai fehér felszíne alatt egy zöld és egy még korábbi flóderezett ilyen sárgás színbukkan elő, de megőriztük most az utóbbi fehér festést. és az itt látható szép tégelyek, fatégelyek, üvegek és mindenféle régi, egykori gyógyszer vagy más eszközök, mérlegek mutatják azt, hogy a patikusok felkészültek voltak és törekedtek arra, hogy a legjobban segítsék az emberek gyógyulását.
Még egy utolsó kérdés búcsúzóul. Kiderült a beszélgetés során, hogy nagyon sokan járnak ide, hogy van egyfajta kör, ami a múzeum köré csoportosul. Milyen programokat szerveznek közösen, számukra, milyen terveik van?
Hálás vagyok azért, hogy az egykori helytörténészek nyomába sokan léptek, akik az én munkámat segítik. Ha nem kapnék segítséget tőlük, akkor bizony ez nekem nagyon-nagyon nehéz lenne, mert egy megnyitón egyedül helytállni nem lehet, amikor itt 100 vendég is előfordul. De biztosan számíthatok arra, hogy lesz, aki a belső tereket vigyázza, lesz, aki a kiszolgálásban segít, és mindig a segítők ezek olyan gyönyörűen összeraknak mindent, mire a megnyitó végére érkezünk, hogy ez varázslatosan, gyorsasággal és nagyon eredményesen zajlik. És én is törekszem arra, hogy ennek a helytörténeti csapatnak, társaságnak, a tagjainak köszönetet mondjak. Sokan sokféle módon segítik a munkámat. Szellemi munkát végez, tehát Milbich Jánosné Marika, aki a néprajz közvetítését segíti, a történelmi játszóházat segíti, Dalos Andrásné és Grácerné Bogdán, de a mindketten pedagógusok, csodálatos fotóival dokumentálja hosszú évek óta az itt zajló kiállítások és mindenféle eseménynek a megörökítését, Czöndör István, kiváló fotósunk, és még sokan mások segítik a munkámat. Farkas Marian óvónő, Sarlós Ágnes óvónő mindig itt van mellettünk, és számíthatunk a tevékenységükre. Mindenkit nem sorolhatok föl, de mindegyiküknek hálásan köszönöm. És hogy én is tegyek valamit, meg szoktam hívni őket egy olyan országjáró útra, ami először itt a közvetlen környezetünk megismerésével kezdődött, aztán kiterjesztettük a hazánk távolabbi pontjaira, de mindegyikhez valamilyen solymári kötődés kapcsolódott, és végül eljutottunk messzebb földekre, úgyhogy Vereckén jártunk, a Felvidéken jártunk többször, a Nándorfehérvári nagy ünnepségnek a szerintem talán az első koszorúzója éppen a solymári helytörténészek voltak, Burgenlandban is járt már a csoportunk, és éppen most készülünk ismét a Felvidékre, mert második Ulászló sikeresen megszerezte ezt a kicsi solymári várat, és cserébe olyan módon, hogy majd az én unokám a te unokádnak kifizeti a különbözetet, tehát ilyen formán Ráskai Balázs elkényszerült Solymáról, és végles ura lett. És most a véglesi várba megyünk a jövő héten. Úgyhogy szeretném, hogyha ezeket a solymári történelmi kapcsolatokat megismerhetnénk, és ezt majd kiállításban is szeretném közvetíteni a jövő évben a látogatók felé. Jöjjenek el és látogassák meg önök is a solymári gyűjteményt, remélem, hogy vagy bízom benne, hogy élmény lesz az önök számára is.
Komoly helytörténeti kutatások is vannak itt, gyűjtések is, és arról is szó volt, hogy nem sokára egy újabb kiállítás nyílik.
A helytörténeti kutatásoknak a csodálatos eredményeivel én körülbelül biztos vagyok abban, hogy Solymár egy 10 000 lélekszámnál nagyobb település. Pontos lélekszámot mondani most nem tudok, de hogy ilyen jól dokumentált és leírt település az országban, nagy község kategóriában nem vélhető, hogy van még egy, ezt körülbelül biztosan állítom. Sok helytörténeti kutató működik ma is, és az elődeink, akiknek az emléke ma is tiszteletet ébreszt bármelyikünkben, akik Solymáron élünk, aki Kelemen Istvánné, akinek a nevéhez köthető a népdalkincs gyűjtése, az asszonykorus alapítása, és ma körülbelül a 50-60-as generáció azon tagjai, akik bármelyik énekarba énekelnek, Gréti néni tanítványaiként indultak útnak, és szerették meg a zenét. Ugyanígy köszönhetjük Seres Istvánnak azt, hogy leírta Solymár monográfiáját, és ez a helytörténeti kutatók tanulmányaival kiegészítve két kötetben jelent meg. Ezeket dr. Jablonka István kezdeményezte és valósította meg. Megjelentek a temetési énekek, amelyeket Milbichné Marika a lányával énekelt CD-re, és megjelent a kottázott változat. Ez országszerte ismerté válik, mert nagyon sokan már kérik, és tulajdonképpen talán már példány is, csak nekünk egy-egy példányunk van belőle, mert azt is már elvitték. A későbbiekben óriási siker lett Midi néni receptkönyve, aki a sváb étel készítés és a sütés kultúráját közvetítette, 5-6 kiadást ért meg, és itt a múzeum udvaron volt a megnyitója. És azóta született a rózsaesküvőkről kiadvány, a Solymári Múzeumnak a történetéről. A Tájakorok Múzeumok füzete megjelent, és egy képes album is készült Solymárról, a Lázius féle első térképi ábrázolásról 1528-tól a légifotókig mutatja be Solymár fejlődését képekben. Azon kívül megjelent Hazára találva egy sváb történeti és főleg fényképeket tartalmazó alkotás, amelyet nem sokára Elis Jánosné következő kötete követ, ami az iskola történetével fog foglalkozni. Megjelent az Arcképcsarnok Solymáról egy hallatlanul nagy kiadvány, Mébih Tamás és Egedűs András kiadványaként. Aztán a Várról megjelent tavaly egy tanulmány, amely az ásatás történetével foglalkozik, az idei pedig egy ilyen középkori visszaálmodása a múltnak. Úgyhogy nagyon sok érték születik Solymáron, és ez azért is fontos, hogy azok a fiatalok, akik ezután cseperednek itt fel, tartsák fontosnak, hogy ide tartoznak, ezek a gyökereik, ismerkedjenek meg a múltjukkal, értékeljék azt, és szeressenek itt élni a jövőben is.
Mi lesz a következő kiállítás?
Szeretettel invitálom önöket november 8-ára a Tiri Péter kiállításának nyitására kerül sor. Ő egy nagyon sokoldalú művész, és ezúttal a tudományosság világába kukkanthat bele a mikroszkópján keresztül és a fotóin keresztül a látogató. Csodálatos mikrofotókat készített, mert ez is érdekli, és egy nagyon érdekes, teljesen más jellegű megnyitónak lehetnek a résztvevői, akik a Solymári Múzeumban látogatnak. Minden információt pontosan az Apáczai Cseré János Művelődési Ház honlapján lehet majd megtalálni a www.apacai.com-on. Nézzenek majd körül, és várjuk Önöket is szeretettel.
Köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlata című műsorunkat. Először a Szombathelyi Képtárnak Időrétegek című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amely Kondor János gyűjteményes kiállítása, egy olyan alkotói, aki természetelvű és absztrakt műveket egyaránt létrehozott, a 90-es években pedig jellemző volt rá a montásszerűség, a szakrális tematika és a drámai hangvétel, amely az itt bemutatott műveken köszön vissza. Akvarelleket, pasztelleket és grafikákat egyaránt alkotott, tehát azok számára ajánljuk elsősorban, akik ezek iránt, a műfajok iránt érdeklődnek. Budapesten a Bálnában az Új Budapest Galéria 10. Made in Hungary plusz 3. Mead határtalan design, angolul Design Without Borders címen nyitott kiállítást, ahol a design, anti-design és a társadalmi design különböző alkotásai jelennek meg számos művésznek a munkája nyomán. Magát a kiállítást a Visegrádi Alap támogatta, a fővédnöke pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A Magyar Nemzeti Galérián is nyílt egy kiállítás, Rainer 85 a címe, amely Arnulf Rainerre emlékezik vissza, a most 85. születésnapját töltő művészre, akinek majdnem 20 évvel ezelőtt, 1993 és 95 között New Yorkban egy múzeumot, az Arnold Rainer Múzeumot hozták létre, és 2009-ben szülővárosának a múzeumát, Badennek a múzeumát is róla nevezték el. Alkotásaiban a monografikus és tematikus időszakok váltották egymást, a Nemzeti Galériában bemutatott alkotásai a 70-es évekből származnak, átiratok, mégpedig Leonardo, Messerschmitt, Van Gogh, Rembrandt, Egon Schiele, Gustav Klimt és másoknak a műveit mutatja be, például Gólya műveit is, olyan módon átrajzolva, bekevelezve, hogy a saját mondani valója és az eredeti kompozíció egyaránt irányítja a mondani valót. Baján a Nagy István Képtárban a Valóság bőre alatt címmel nyílt kiállítás, itt Mosonyi Tamás szobrászművész mutatkozik be, szobraival a valóságot hámozza ki a látszat alól. A budapesti Róbát Kápa kortárs fotográfiai központban pedig Bőrödön viseled címmel nyílt kiállítás, Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai, ez az alcíme. Ez a kiállítás ugyanis abból indul ki, hogy az emberi közösségek által vont szabályok társadalmi normákként definiálhatók, és ezekhez igazítjuk a viselkedésünket, sőt a ruházatunkat is. Vagyis a műveletek, választások, technológiák terméke a ruházat, amit befolyásol természetesen a biológiai, fizikai, testi én, és befolyásol az én tudat, hogy ki, mikor, mit választ. Ezek a választások az egyéniséget tükrözik, szerepeket tükröznek, üzenetjellegük van. Kérdés, ki, mikor, mit, miért üzen? Megjelenésével, külsejével, azzal, amit a bőre fölött visel. Elsősorban a hazai vizuális kultúrát kutatják a képekkel, mégpedig képzőművészeti és riportfotókkal. Szegeden, az Agorában egy másfajta kiállítás nyílt, Számítógépváros, Neumann relikviákkal. Ez a kiállításnak a címe, és egy Európában egyedülálló, több ezer darabból álló informatika történeti kiállításról van szó, amely a világ vezető informatikai történelmi múzeumaival vetekszik a kiállított dolgok mennyiségében és minőségében egyaránt. Különlegessége a kiállításnak, hogy nem csak meg lehet nézni ezeket a számítógépeket, hozzájuk tartozó kiegészítőket, hanem ki is lehet próbálni. Lehet dolgozni például egy 42 éves, 42 kilós IBM 3278-as terminállal, hogy pontos legyek. Ennek a gépnek az az érdekessége, hogy az a módszer, ahogyan ezt 1972-ben működtették, ugyanez a módszer például a mai webes űrlapok kitöltésénél is használatos. Visszatérve Budapestre, a Budapesti Művelődési Központban Menni vagy meghalni címmel Rejtő Jenőre emlékeznek vissza, az ő műveit, életét mutatják be, valamint hatását és népszerűségét elemzik a kiállítással. Ez a kiállítás gondolatébresztő abból a szempontból is, hogy Rejtő Jenő a II. Világháború folyamán munkaszolgálat közben halt meg. Szekszárdon a Vosinszki Mór megyei múzeum az első világháborúba vezeti vissza a látogatókat, Levelek a frontról, 1914-1918 című kiállításával. Itt az újkor történeti néprajz és képzőművészeti gyűjtemény anyagából állították össze a kiállítást, valamint szekszárdiaknak a kiállítás céljára kölcsönadott emlékeiből, valamint ekkor archívumba vett felvételeiből és dokumentumaiból. A kiállítás első részében a boldog békeidőket mutatják be, azt az időt, amikor például a Tolnai megyei nőegylet 50 éves jubileumán Babits személyesen olvasott föl verset, majd utána a háború kirobbanásáról van szó, amikor örömmel fogadták, a közvélemény egyetértett azzal, hogy hadat üzenjünk, megbüntessük a merénylőket, aztán utána következik, amikor komorábbá vált a közhangulat, meg a mindennapi élet, és Babits Mihály újabb verse jelent meg, legyen vége már, kifejezve az általános igényt. Egyéni sorsokat dolgoznak föl Babits Mihálynak, a testvére Babits Istvánnak a sorsa például, aki orosz fogságba esett és hosszú idő elteltével tudott csak hazatérni. Vagy Szabó Dezső, aki festőművész volt, az ő életére hogyan hatott, és mások. Bemutatnak egy konyharészletet is, fölelevenítve azzal, hogy a hétköznapi emberek életét, itt egy imzett fali kép látható például, a következő felirattal, három gyermek ajkon, imádság kapszárnyat, segítsd vissza Istenem, ami drága apánkat. A következő rész a frontot mutatja be, lövészárok rekonstrukcióval, illetőleg farönkökből készült fedezékkel és archív filmeknek a segítségével. Ezt archív fotók egészítik ki, amik bemutatják a háború folyamán a fronttal kapcsolatos szekszárdi emlékeket, valamint a háború végét is bemutatják. A háború végének a bemutatásához korabeli plakátokat és a Magyar Nemzeti Tanács kiáltványát is felhasználták például. Miskolcon a Hermann Otto Múzeumban elit alakulat, ha valaki ezt a címet hallja, gondolhat a háborúra. Ha azonban az alcímet is elolvassa, a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglaláskori temetői már egészen másra gondol. A bodrog közben ugyanis a Karosfalu melletti dombon az eddig ismert leggazdagabb magyar honfoglaláskori temetőt tárták föl 1986 és 1990 között. Veretes szabja, tarsolylemez, készenléti ítegez jelezte, hogy itt vezéri sír van, valamint a vezérnek a családtagjai és a házi szolgái is egy tömbben lettek eltemetve, majd egy másik külön csoportot alkotva a kíséret harcosai. A temetkezés 895 és 950 közé tehető. Ennek az együttesnek a bemutatására vállalkozott a kiállítás, némileg rendhagyó módon, hagyományos módon is lehet olvasni, de egy másfajta feltett kérdésekkel is végigvezeti a látogatót. Ezen a kiállításon ugyanis az első teremben egy ásatási dioráma látható, amelyik a kutatás és dokumentálás körülményeit is megmutatja, nem csak magukat a leleteket. A második teremben egy régészeti kutatólaboratórium, ahol a leletek tematikusan vannak elrendezve egy-egy kérdés köré, csoportosítva, és a kérdések alapján is lehet tovább haladni. A harmadik teremben pedig a feldolgozás segítő játszó-pihenő tér, jurta, családi kvízjáték, mesék, mondák szerepelnek a honfoglaláskori magyarokról. És ha már a múltban járunk, a múlt és a mának a kapcsolatáról se feledkezzünk el. Karcagon a Györfi István Nagykun Múzeumban a Kunok öröksége, népélet a nagykunságban. Ebben nyújt betekintést, múlt és a jelen összefonódását mutatja meg, hogyan élnek tovább a mai időkig a kun hagyományok. Szentendrén pedig a skanzenben pásztorépítmények a nomád életnek a folytatását egészen a 20. századig a pásztorok életmódját mutatja be. Előzetesként a Szépművészeti Múzeumnak Rembrandt és a Holland Aranyévszázad festészete című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amely október 31-én fog nyílni, amely Rembrandt köré épül, akitől 20 remek művet lehet majd látni, és természetesen az Aranyévszázad más alkotásait is, elsősorban olyanokat, amik Rembrandttal kapcsolatba hozhatók. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Thank you.